Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon, és folytatnánk a sorozatot, az előző résznek a folytatása, meg ugye az egésznek a folytatásaként, és meglátjuk, hogy a mai napban mi fog beleférni. Nagyon sok olyan profécia van, amiről ma kellene beszélni, de az idő rövidsége nem engedi, és csak a legfontosabbakkal szeretnék ma foglalkozni, és a többit rátok bízom otthoni tanulmányozásra. Majd fogok adni instrukciókat, hogy milyen könyveket tanulmányozzatok át ezzel kapcsolatban. Két helyről olvasnánk most fel alapigét, a Dániel próféta könyvéből és az Ézsaiás próféta könyvéből. Az egyik a Dániel 9:24-27, a másik pedig az Ézsaiás próféta könyvének 28. részében lévő ige szakasz, a 14-től a 19. versig. Először nézzük a Dániel próféta kijelentéseit. A múltkor már szintén volt erről szó az első részéről. 77 van kiszabva népedre és szent városodra, hogy megszűnjön a törvényszegés, véget érjen a bűn, eltöröltessék az álnokság, és eljöjjön az örökkévaló igazság. Lepecsételjék a prófétálást és a látomást, és felkenjék a szentek szentjét. Tudd meg azért, és gondold meg, Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van, újra megépítik az utcákat és a kerítéseket, mégpedig viszontagságos időkben. 62 hét elmúltával pedig kiirtják a messiást, és senki sem lesz. A várost és a szent helyet pedig elpusztítja a következő fejedelem népe, vége lesz, mint egy vízözön által, és eldöntött tény, hogy pusztán áll a háború végéig. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felénél véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán jön pusztítva, míg rá nem szakad a pusztítóra az elvégzett pusztulás. Ézsaiás próféta könyvének 28. rész, 14-től 19. versig terjedő ige szakasz így hangzik. Ezért halljátok meg az Úr beszédét, csúfolódó férfiak, akik uralkodtok-e népen, mely Jeruzsálemben lakik. Mert így szóltok, szerződést kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetségre léptünk. A sodró áradat, ha jön, nem ér el minket, mert a hazugságot választottuk oltalmunkul, és a családság mögé rejtőztünk el. Ezért így szól az én Istenem az Úr. Íme, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. Aki hisz, az nem fut el, vagy nem szégyenül meg. A jogosságot mérőkötélé tettem, és az igazságot szintezővé. Jégeső söpi el a hazugság oltalmát, és víz önti el a rejtek helyét. Semmivé lesz a halállal kötött szövetségetek, és nem áll meg a sírral való egyességetek. Ha jön az ostorozó áradat, elsodor titeket. Ahányszor csak eljön, elragad titeket, mert eljön minden reggel, meg nappal, és éjszaka is. Borzalom megérteni ezt a kijelentést. Hát elég nehéz ige szakasz amúgy is első olvasásra, de ha van prófétai látásunk az utolsó időkkel kapcsolatban, akkor nem sok nehézséget okoz a megértése, az időbeni elhelyezése már inkább, de a megértése az a többi prófétai kijelentésekkel, ha összevetjük, akkor viszonylag könnyen értelmezhető. A munkai szolgálatommal kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy két pontatlanságot követtem el. Először Jósua főpap helyett Jósiást mondtam, ott a Kárkemiszi csata után kevertem össze a dolgokat, és Jeremiás nem Krisztus előtt 680-670-ben, hanem 580-570 között halt meg. Ezt amikor visszahallgattam, akkor láttam, hogy itt valami gubanc van. Úgyhogy, tessék? Nem szólt senki, pedig meg van írva, hogy mindent megvizsgáljatok. Akkor legközelebb ilyen csapdát nem ejtek el akkora. Igen, tehát azért, igen, ez fontos egyébként, tehát mondtam, ez fontos dolog. Most folytatjuk a sorozatunkat, most a hatodik résznél járunk, de még a harmadik pontnál vagyunk, majd meglátom, meddig tudunk eljutni idén, de igyekszem. Úgyhogy most nézzük az Izrael kapcsolatos dolgok második részét. Az elmúlt alkalommal a Dániel prófét alapján beszéltem Dánielnek a közbenjáró imádságáról is, hogy milyen nagy szerepe van a gyülekezetben a közbenjáró szolgálatának, és Dániel fogságra vitele előre vetíti azt a korszakot, amelyben élünk, és amilyen módszerek a Földön most jelenleg kezdenek kialakulni, hogy az új babiloni rendszert be lehessen vezetni. Ha az Úr megsegít, a következő alkalommal ezzel fogom majd már folytatni a sorozatot. És láttuk azt, hogy Dániel közbenjárása nyomán megérkezik Gábor Gábriel, és hozza Istentől egy üzenetet, hogy az igaz, hogy a 70 éves fogság letelt, és a nép visszamehet, viszont Izraelnek a bűnei még nem jutottak el arra a pontra, nem jutott el Izraelnek a történelme, illetve a hitszegései arra a pontra, amikor Isten közbe fog még avatkozni, és ezért 70 évhetet, 77 van itt írva, itt a Shavuah szó évhetet jelent, a szombat évet is jelent, ez 70x7 éves időszak, vagyis azt mondja az angyal Dánielnek, hogy nem, hogy eltelt a 70 év, hanem van még egy 490 éves periódus, amelyben Isten teljesen elhatározta, hogy Izraelt végképp helyreállítja, és beviszi a messiási királyságba. És ez a 490 évről szóló proféciának a célja, amiről a múltkor beszéltem, a gonoszság vagy a hitszegésnek a véget érése, a bűnnek a bepecsételése, a hamisság eltörlése, illetve a kiengesztelődés, megérkezik az örök igazság, a Tzedek Olamim, a profétai látomásoknak a bepecsételése, és végül a szentek szentjének a felkenetése. Ez tehát Istennek a programja Izrael életére nézve. És hogyha megfigyeljük a bibliai proféciákat, akkor azt látjuk, hogy Isten mindent megtesz annak érdekében, és erről szól tulajdonképpen az a intertestamentális időszak is, ami a két szövetségi rendszer között van, hogy előkészíti ezeket a folyamatokat, hogy ezek az évhetek beteljenek, és Izrael bemenjen az örökké valóságba, be tudjon menni ebbe az állapotba, és azt látjuk, hogy amikor Jézus Krisztus eljött, akkor Izraelnek minden lehetősége megvolt arra, hogy be tudjon lépni ebbe az új szövetségi rendszerbe, de Izraelnek a népe elkövette a Szent Szellem káromlását kollektíven a vezetők által. Itt is már láthattuk az Ézsaiás 28-ban, hogy a vezető férfiak hoznak majd olyan döntést, ami szintén pusztulással fog járni nagy részének Izraelnek majd a 7 éves nyomorúságban, és innentől kezdve, ahogy a missziót is látjuk az apostolok cselekedeteiben, folyamatosan elkezd terjedni az evangélium a pogányok felé, és végül már meg is szűnik a zsidó misszió, és majd megkezdődik a kereszténységnek a története. De a problémát igazából az okozza, hogy elméletileg eltelt már 490 esztendő, sőt jóval több annál, Isten mégis azt látjuk, hogy valamiért ezt az időszakot kitolta, vagy még pontosabban megszakította egy bizonyos eseménynél ezt a fajta dolgot. És ez azért fontos látni, mert ahogy mondtam az első két részben, Istennek a időszámítása és Istennek a gondolkodásmódja az nem kompatibilis minden esetben a mi gondolkodásmódunkkal és időérzékünkkel, időszámításunkkal. És most egy kicsit fogok majd még erre visszautalni és erről beszélni. Mielőtt ebbe belemennénk, egy kis segítséget szeretnék adni a bibliai proféciák tanulmányozásához, mert azt látom, hogy több könyvet is olvasva, elég sok katyvasz és káosz van ezen a téren, ugyanis, ahogy mondtam már, az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon sok ószövetségi proféciát, amit Izraellel kapcsolatban Isten például itt is kijelentett, azt nagyon sokan az egyházra értik. Vagy például az egyháznak és a pogányságnak a viszonyára. Van egy alapelv a Szentírásban, pontosan a Szentírásból kikövetkeztető alapelv, hogy a Biblia magyarázza a Bibliát. Tehát a Szentírásnak az értelmezésén az elsődleges forrás mindig a Szentírás. Nem a teológia, nem a tudományok, hanem magának a Szentírásnak a kijelentése. És a 1 Korintus 10.32-ben olvashatunk egy ilyet, amikor Pál apostol kijelenti, meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. Vagyis Isten az emberiséget három nagy csoportra osztotta a megváltás után. Vannak, akik izraeliták, de nem újjászületett újszövetségi hívők, vannak a pogányok, akik se nem zsidók, se nem az újszövetségi egyház tagjai, és van az egyház. Amikor ez a három címzet van, akkor mindig a proféciák alapján ezt kell megkeresni, hogy kiknek szól a profécia. Nyilván vannak olyan proféciák, amik átfedésben vannak, hiszen ha Izraelt megtámadja egy nép, akkor a konkrét népről szól, illetve Izraelnek az elszenvedett dolgairól. De ha az ószövetségi proféciákat, vagy az új szövetségeket nézzük, mindig vizsgáljátok meg, hogy a proféciáknak kik a címzetjei. Tehát amit Isten a népeknek és a pogányoknak mond, azt ne keverjétek össze az egyházzal. Például a Máté 25.31.46-ban van a kecskék és a juhok példázata. Rengeteg kommentát olvastam, hogy az egyháznak a utolsó Krisztus ítélő szék előtt ítéletről van szó. Holott itt köze nincs hozzá. Ott mit olvashatunk, ha megnézzük a szövegösszefüggést, azt látjuk a Máté 25-ben, hogy elé gyűjtetnek a népek. A népeket fogja megítélni, hogy hogyan viselkedtek a 7 éves nyomorúságba Izraellel és akkor élő üldözött hívőkkel, és ez alapján lesz majd megítélve azok a népek, amelyek majd valahogy kikeverednek a nagy nyomorúságnak az időszakából, de ennek semmi köze nincs Izraelhez, semmilyen köze nincs az egyházhoz. Időben is más, térben is más, és a helyszíne is más, tehát nem szabad összekeverni. Csak azért mondtam, hogy ha a bibliai proféciákat tanulmányozzátok, mindig figyeljétek meg, hogy kiknek szól a címzés. És a 4 Mózes 23.9-ben olvashatunk egy szintén kulcskifejezést, mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt, íme olyan nép, amely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé. Izraelről világosan ki van jelent, hogy Isten számára el van választva, el van különítve, nem számláltatik a népek közé. Hát a népekről szóló proféciákban ne értsétek bele Izraelt, és ne értsétek bele sohasem az egyházat. Istennek az volt a hatalmas terve és titka, az Efézus 2-ben erről végig olvashattok, körülbelül a második felétől az ige szakasznak, hogy Istennek az volt a terve, hogy Krisztusban a messiás testében a pogányok és a zsidók között lévő válaszfalat lebontsa, és Krisztus testében ezt a két csoportot egyesítse. És ezért mondja az írás, hogy aki Krisztusban van, vagy aki pontosabban Krisztusban nem számít az, hogy férfi vagy nő, zsidó vagy görög, szolga vagy szabad, mert mindenki egyenlő a Krisztus testében. Nincs kiváltsága a zsidónak, nincs kiváltsága a pogánynak, Krisztus testében ezek egységre kerültek. Érthető volt? Tehát ez a lényeg, hogy amikor proféciákat vizsgáltok, nagyon sokan egyébként jó szokás szerint a bibliai lábjegyzeteket nézik meg, és a bibliai lábjegyzeteknek ez a legnagyobb problémája, hogy az ítéletek kapcsán is például össze-vissza lábjegyzetelgetnek, és keverik az egyház ítéletét a pogányok ítéletével, vagy Izraelnek az ítéletével. Izrael ítéletek is több hulláma lesz majd a utolsó időkben, a 7 éves időszakban, az 1000 éves királyságnak a kezdetén. Ott külön Istennek lesz majd egy ítélete, és majd külön a 12 apostol fogja majd megítélni Izraelnek a törzsét. Tehát fontos látni ezt, hogy amikor itt is például olvastuk ezt a két proféciát, a Dániel profétai kijelentés is arról szól, hogy a te népedre és a te városodra vonatkozik. Amikor a zsidó férfiak majd szövetséget kötnek az utolsó időkben az Antikrisztussal, a halál szövetségét, ott is a Júda férfiairól van szó, az efraimitákról, tehát olyan személyekről van szó, akik Izrael népéhez, Izrael csoportjához tartoznak. És ezért az a meggyőződésem, és pontosan a jelenlegi látásom az, hogy az egyház már nem lesz itt a 7 éves nyomorúságban, mert semmilyen profécia nem vonatkozik arra, hogy ennek a nagy haragnak a napján, amit Isten Izraelnek a megtisztításának az idejére helyezett el, abban az egyháznak bármilyen szerepe is van, mert az már az ítéletnek az időszaka, és az Úr megsegít majd a laodíceai gyülekezet kapcsán erről a megtartatásról, még szeretnék beszélni, de hangsúlyozom, jelenlegi látásom szerint nem látok bibliai bizonyítékot arra, hogy az egyház itt lenne az utolsó 7 éves időszakban. Jó? Tehát nagyon röviden ennyi, hogy amikor a proféciákat megnézitek, mindig figyeljétek meg a címzetteket, és az alapján kezdjétek el majd a kutatást és a vizsgálódást. Tehát Istennek ez volt a terve, hogy Izraelt bevigye ebbe az áldott állapotba, és viszont azt is lehet látni, hogy ennek nagy ára lesz majd. De ha megnézzük Dániel próféta könyvét, akkor azt látjuk, hogy amikor Isten elkezd Izraellel foglalkozni, annak óriási szellemi konfliktus a következménye. Már maga az, hogy Dánielnek egy angyal jön kijelentést adni, és utána, amikor tovább imádkozik a 10. fejezetben, azt látjuk, hogy már a perzsa uralom időszakában vagyunk. Mi történik? 3 hétig nem jön üzenet Dánielhez. Miért? Mert Perzsia fejedelme ellenáll azoknak a prófétai kijelentéseknek, amikért Dániel korábban imádkozott és harcolt. Honnan tudjuk ezt? Legalább 3 olyan esemény van a Dániel könyvében, Esdrás, Nehemiás könyvében, amelyekben láthatjuk azt, hogy a perzsa birodalom fölött lévő szellemi erősség hogyan aktivizálja magát, és hogyan próbálja meg Istennek ezt a 6 lépcsős programját, és még pontosabban ezt a 490 éves programot meghiúsítani. Az egyik az, hogy meg akarja szüntetni a közbenjárás Dániel életében, hogyan egy hamis ilyen a király becsapó rendelettel Dániellel mit akarnak? Likvidálni akarják. Ahogy mondtam, Dániel az egyik legfontosabb személy ebben az időszakban, aki közbenjár a népéért, és az első dolog, amit a perzsa uralomnak a haszonélvezői meg akarnak tenni, hogy Dánielt elteszik az útból, likvidálják, és ezzel a közbenjárás abban az időszakban, ott abban a térségben, mivel a visszavonulás, vagy pontosan a visszatérés megkezdődött Jeruzsálembe, ezért megszűnt volna. Ez volt az első támadás. A második ilyen támadás az volt, amikor 538 körül elindulnak visszafele a foglyok Jeruzsálembe, felépítik a templomnak az oltárát, Círus megparancsolja a templom erényeket, vissza lehet vinni, és el kell kezdeni építeni a templomot, és egy óriási ellenállás következik be azon a területen, és nagyon sokáig áll a templomnak az építése. Ekkor lép fel Zakariás és Ageus próféta, aki bátorítják a népet, hogy levelezzenek a királyról, és nyugodtan folytassák a templom építését, és ez valóban be is következik, mert 516-ban felépítik a második templomot a Salamoni templom után, méghozzá elég komoly küzdelmek és harcok árán. Utána jön egy harmadik támadási hullám, amikor a 480-as években járunk, Eszternek a története, ma éppen ezt hallottuk, amikor Hámán mire készül, hogy kiírtsa a zsidóságot. Ha a zsidóság kiirtatik, akkor ezek a proféciák beteljesedhetnek? Nem teljesedhetnek be. Megint egy hatalmas támadás kezdődik, és az előző történetre visszatérve, amikor Ageus és Zakariás elkezd profétálni, akkor Zakariás mit lát a szellemvilágban? Hogy Jósua a főpapot rapportra viszik a mennybe. És a sátán kikéri őt, és úgymond megpróbálja beszennyezni azzal, hogy alkalmatlan erre a szolgálat, a kvázi a főpapi szolgálatot, az áldozatokat, meg mindent semmisíteni akar magának, Izraelnek az életében. És a Hámános esemény után van még egy esemény, ez majd a Nehémiás idejében történik, erről mindjárt fogok beszélni, amikor Nehémiás visszamegy, elkezd építeni a városfalat, az utcákat és a tereket, mert ezek nem voltak meg. Mi történik? Jön Tóbit, Szambálat és társai, és egy óriási támadást, szellemi és fizikai támadást indítanak Izrael ellen. Hát egy nagyon rövid, 70-80 éves időintervallum alatt Perzsia fejedelme 4 alkalommal próbálja meg Istennek ezt a munkáját keresztezni. És amikor az utolsó proféta Malakiás elhallgat, utána Isten már nem ad kijelentést, hanem előkészíti az új szövetségnek a bejövetelét, bár a rabik akkor is mondják, hogy néha megszólalt a batkol, az égi hang, ami hitelesített embereket, és ezt aznál is lehet tudni, hogy esetleg voltak ilyen megnyilvánulások, hogy amikor Jézus bemerítkezik, mit lehetett hallani? Egy hangot az égből. Tehát a zsidók számára az egyértelmű utalás volt arra, hogy Isten szólt a mennyből, ez a batkol, az égi hang megszólalt. Ez egy hitelesítő forrása volt annak a személynek, akinek az életében ez megjelent, és Jézus még, úgymond a galambon kívül, még plusz ez az egy dolog is hitelesítette a zsidóság számára. És amikor azt látjuk, hogy majd mindjárt végigveszük ezt a 490 éves periódust, amikor Isten elkezd az utolsó időkben megint foglalkozni Izraellel, kezdünk lassan belépni majd valamikor, reménységünk szerint a közeljövőben ebben a 7 éves utolsó ciklusba, akkor a szellemvilágnak az eseményei ismét elkezdenek felgyorsulni. És pontosan ennek a végidőknek a kapcsán Dániel 12.1-ben mit olvashatunk? A napok végén ki fog felkelni? Mihály, hogy megsegítse Izraelnek a népét. Izraelnek megint természetfölötti beavatkozásra lesz szükség az utolsó 7 év során. Mihály arkangyal megint személyesen fog jönni, hogy az Antikrisztussal, illetve a földi képviselőivel fel tudja venni majd a konfliktust és a harcot. Körülbelül olyan 85-100 profécia szól erről az időszakról. Ma csak egy párat hoztam, a többit azt rátok bízom, hogy majd nézegessétek meg. De most nézzük röviden a évhetekről szóló kijelentéseket. Azt olvashatjuk, hogy 70 évhét van kiszabva, ez 3 szakaszra oszlik. Van egy 7x7 éves időszak, van egy 62x7 éves időszak, és van egy utolsó 1x7 éves időszak. A proféciában azt olvashatjuk, hogy a Dániel könyvének a 9. részének a 24. versében, hogy ez akkor fog elkezdődni, ez a 70 évhetes időszak, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől. Na, ez hatalmas vitákat generált, mert honnan is kezdjük a számítást, mert valahonnan csak el kell kezdeni, ha Isten megadta ezt a menetrendet. A Bibliából nagyon jól tudjuk azt, ha megnézzük Esdrás könyvét, akkor több olyan rendelet van leírva ebben az időszakban, amelyet esetleg ehhez lehet kapcsolni. Mégis azt lehet látni, hogy összesen 4 rendelet van. 538-ban Círus rendelete van, Esdrás 1-ben olvashatunk erről, de ott csak arról van szó, hogy a nép visszatérhet, és felépíthetik a templomot, vihetik magukkal a templom kincseit. A városnak a faláról, utcáiról, tereiről, különösen a vár falról, ami ugyebár a védelmet jelentette, illetve a lázadás csíráját hordozta magába, egy szó nincsen. Utána olvashatunk arról, erről beszéltem már Dáriusnak a rendeletéről, Krisztus előtt 519-ben, amikor akadozik a templom építés. Itt is csak a templom építéséről van szó, hogy ezt felépíthetik, de nincsen szó a városfalnak az építéséről és a város teljes újjáépítésétől. És van egy 457-es dekrétumunk, Artasasztár királynak a egyik rendelete, ami már Esdrás visz magával, de ott is csak egy aléja van, egy visszatérés van, és Esdrás személyében megkezdődik a tanítói szolgálat is, Izrael népe körében, mert profétai szolgálat ebben az időben nincsen, véhetően Aggeus és Zakariás is meghalt már ebben az időszakban. És viszont van egy negyedik rendelet, amit Krisztus előtt 445-ben, szintén Artasasztá király 20. évében, ő 466-tól uralkodik, adják ki, és ebben szerepelnek azok a prófétai kijelentések, amelyekről szó van. Ezt érdemes is megnézni, Nehemiás könyvének a második részében azt olvashatjuk, ez egy nagyon érdekes kijelentés a Nehemiás könyve második része, amikor imádkozik Nehemiás, hogy a királynak tudjon bölcs választ adni, és akkor mondja, hogy a második rész, harmadik versében, akkor mondtam a királynak, örökké én a király, miért ne volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjának helye, pusztán hever, és kapui megemésztettek a tűzben. Később olvashatjuk, hogy a falak építésére is engedélyt kap. Tehát ez az a rendelet, amelyben nem a templomról van szó, hanem kifejezetten a város építéséről, a terek, az utcák építéséről, illetve a kapuknak, illetve a falaknak a felállításától. Tehát a számolást Krisztus előtt 445-ben kell kezdeni, és itt a Septuaginta is nagyon pontosan fordít, mert nem csak egy szózatról van szó, hanem egy dekrétumról, egy királyi rendeletről van szó a Septuaginta fordításában. A Peshitta, az arám fordítás egy kicsikét zavarosan fogalmaz, meg értelmező fordítás, azt nem kell most figyelembe venni, de a Septuaginta nagyon pontosan fordítja Artasasztának ezt a rendeletét, és nagyon világosan kitűnik, hogy ez a fajta 70 évhetes időszak ekkor kezd el megtörténni Izrael életében. És hogy korábban mondtam már, ez a 70-es szám nagyon sokszor visszatér Izraelnek az életében. Ha megnézitek a templomnak a felépítését, az befejeződik Krisztus előtt 516-ban, Dáriusnak a 6. évében, itt pedig 445-ben járunk, Niszán hónapban, és körülbelül 70 év telik el, míg ennek a rendeletnek a megszületése megtörténik. Tehát megint egy 70 éves ilyen ciklusban vagyunk, és itt kezdődik el tulajdonképpen ez a 70x7-7-es időszak, és innen kell számítanunk a prófétai menetrendet. Azt olvashatjuk, hogy az első időszak az 7 évhétről szól, és azt olvashatjuk, hogy viszontagságos időben épülnek meg az utcák és a terek, és hogy mondtam már, a környező népeknek a támadása, a Tóbit és Szambálat, illetve társai, azok folyamatosan akadályozzák ezt a munkát. Elég kemény időszak ez, de végül is csak sikerül Nehémiásnak és a város népének 52 nap alatt felépítenie a városfalat. És ha kiszámoljuk ezt a 49 évet Krisztus előtt 445-től, akkor körülbelül 397-ig jutunk, amiről egyértelműen megállapítják a kommentárok és a bibliai beszámoló is, hogy az utolsó próféta ekkor fejezi be a szolgálatát, Malakiás. Ezzel lezárul az Ószövetségi időszak, ez az első olyan esemény, ami a profécia végén beteljesedik, és utána kell számolni majd 62 évhetet a messiás fejedelemnek a kiirtásáig, és itt a problémát az okozza, hogy a zsidóság holdévekben számol, nem napévekben. Hát ami nekünk most napévekben van, az a zsidóság számára holdévekben van, és itt szökő hónapokkal, illetve szökő napokkal kell számolni, és attól függően, hogy melyik kronológiát vesszük alapul a közel-keleti számításnál, mert ott is többféle van. Ha ezt a 483 évet holdévekben számoljuk, akkor Krisztus után 30 vagy 32 jön ki, Niszán hónap 14-e, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Hajszálpontos profécia. Gyakorlatilag napra pontosan beteljesedik ez a fajta időszak, és azért mondtam, hogy az egyháza nem szabad ezt a dolgot keverni, mert nagyon sokan ezt az utolsó évhetet úgy osztják fel például, hogy ők úgy számolgatnak, hogy valahogy olyan Krisztus után 28-29-re jöjjön ki ez a 483 év, tehát a 7-szer 7 év, meg a 62-szer 7 év, és 3,5 évet számolnak Jézusnak a szolgálatára, és a következő 3,5 évet pedig arra számolják, hogy a szövetséget Isten létrehozza Krisztusban, és a zsidók elutasítják a messiást. Tehát számukra gyakorlatilag kvázi olyan Krisztus után 33-35-ben véget érnek ezek a 70 évhétről szóló proféciák. Ez az első alkalom a már említett preterista elméletnek is az alapja, hogy 70 után már semmilyen profécia nem teljesedik és nem teljesedhet be. Ők éppen ezért ezt a 70-szer 7 éves időszakot is így számolják. Csak ezzel a probléma micsoda? Azt olvashatjuk, hogy ennek a messiás kiirtatása után mi történik? Az eljövendő fejedelem pedig elpusztítja a várost és a szent helyet. Tehát már egy 40 éves mínuszba lennének, és azt olvashatjuk, hogy miután ez a 483 év letelik, utána Krisztus után 70-ben Jeruzsálemnek a pusztulása és a szentélynek a pusztulása történik, ahogy itt a proféciákban is szerepel, ez Titus 10. hadteste volt, amely elpusztította a város és a szentét. Utána még a zsidóságnak van egy 132-135-ös Barkóba féle lázadása, de Akiba rabbi vezetésével, de az már egy kifutása ennek az eseménynek. A problémát az okozza, ha jól látjátok ezt a bibliai proféciát, hogy Krisztus után 30-ba, vagy 32-ben, attól függ, hogy számoljuk, elkezd eltelni úgy az idő, hogy az utolsó 7 év még nem kezdődött el. A kereszténységben, ha megnézitek a újszövetségi leveleket, Pál apostol, amikor ír az 50-es években a tesszalonikaiaknak, majd később János a jelenések könyvét írja, az egyik legnagyobb ilyen várakozás a 40-es években volt, ugyanis az egyik császár, ha jól emlékszem, Kaligula volt, a templomba fel akart állítani egy bálványszobrot. És ezzel tényleg beléptünk volna abba az időszakba, amit Jézus mondott, hogyha látjátok a pusztító utálatosságot a templomnak a szárnyán vagy az ormán, akkor spúrja a hegyekbe. De nem következett be, mert hirtelen meghalt a császár, és éppen ezért ez a profécia sem kezdett még belépni ebbe az időszakba. És nagyon érdekes, hogy Isten valahol Krisztus után 70-ben az órát megállította. Hát valamiért Krisztus után 70-ben Isten az utolsó 7 évet még nem hozta létre Izraelnek az életébe, és ezt az új szövetség felül úgy nevezzük, hogy a kegyelemnek a korszaka. Hogy megértsük Istennek a gondolkodás módját, a kosárlabdát valamennyien is, vagy nagyjából ismeritek, ugye, a kosárlabdát. Nem mondom, hogy teljesen jó a hasonlat, csak úgy nagyjából. Amikor valaki elmegy egy kosárlabda meccsre, azt hiszem 20 percig tart a játék, ilyenkor hány idő van a pályán? Hány idő sík van? 2. Van egy a nézők szemszögéből, akik fennülnek a nézőtéren, mondjuk 17 órakor elkezdődött a mérkőzés, és ha 20 percig tart, meg mondjuk 10 perc a szünet, akkor elvileg a mérkőzés véget ér 17 óra 50 perckor. Igen, ám, de mondjuk 17 óra 10 perckor a meccsnek a felében az egyik edző időt kér. Mi történik? A két idősík elkezd elcsúszni egymástól. Miért? Mert van a játékidő, ami éppen áll, és van a nézőknek az ideje, ami éppen ugyanúgy megyen tovább, függetlenül attól, hogy most mikor mennek vissza a pályára. Na, körülbelül ilyesmi történt itt ebben az időszakban. Izrael elvetette az ő istenét, elvetette a messiást, és Isten felfüggesztette az Izraellel való kapcsolatát, bánásmódját, és a szelid olajfába elkezdte beültetni a vadolajfát. Hogy még egyszerűbb legyen a dolog, azt lehet látni, hogy a pályáról levonul Izrael, időkérés van, és nem sokkal később eltűnik a színről a Római Birodalom. És akkor kezdődik újra a játék, amikor ez a két csapat visszamegy a pályára. És azt látjuk, hogy most a Római Birodalom, vagy az Új-Babiloni Birodalom, amiről fogok majd később beszélni, elkezd helyreállni, és Izrael a pályán van. Tehát hamarosan megint Isten el fogja indítani a játékot, és az, hogy Isten nem veszi figyelembe Izraelnek a tőle eltöltött idejét, most nem fogok túl sokat matakozni, mert szerintem az sok lenne, csak nagyon egyszerűen. Azt olvashatjuk például az 1 Királyok 6.1-ben, hogy Salamon uralkodásának 4. évében elkezdik építeni a templomot a kivonulástól számított 480. évben. Mi a probléma ezzel? Az, hogy ez nem 480 év, hanem 594. Nagyon egyszerű, 40 év a pusztai vándorlás, 450 év a bíráknak az időszaka, van egy 20 éves honfoglalás, van egy 40 éves Saul uralom, van egy 40 éves Dávidi királyság, és vagyunk Salamon 4. évében, ez 594 év, 114 év hiányzik. Miért hiányzik 114 év? Ha bírák korábbnak a könyvét előveszitek, és megnézitek, hogy Izrael hány évig volt kiszolgáltatva a filiszteusoknak, a moábitáknak, és Abimélek 3 éves istentelen királysága, pontosan 114 évet fogtok kapni. Hát Isten ezt az időszakot, amit az ő népe nem az ő szövetségi viszonyába töltött, idegen istenek és népek hatalma alatt volt, azt Isten figyelmen kívül hagyta. Itt is most ugyanezt történik, hogy Izrael szétszóratott, idegen népek és idegen hatalmak alatt voltak nagyon sokáig, és ezt az időszakot Isten pauzolta, felfüggesztette. És ezért mondja Pál apostol, hogy Isten nem vetette el az ő népét, csak félretette, amíg a pogányok száma be nem telik. És hogy ez a pogányok száma, hogyha betelik, a római birodalom szépen összeáll, Izrael már a helyén van, belépünk majd az utolsó időszakba, és ezért mondtam, hogy nagy reménységem szerint az elragadtatás pontosan majd ennek a 70 éves időszak, utolsó 7 éves időszaknak valamikor a kezdetén vagy előtte lesz mindenképpen, mert itt is látjuk, hogy az utolsó évhetet mi fogja bevezetni? Egy szövetségkötés. És sokakkal szövetséget köt egy hétre. Az utolsó 7 év egy szövetségi viszonyról fog szólni, amit majd az eljövendő fejedelem népe, illetve az eljövendő fejedelem fog majd kötni, és sokan, ahogy mondtam, ezt például próbálják Jézusról azonosítani, ezzel mi a probléma, hogy Jézus nem törné meg a szövetséget a hét felénél, mint ahogy ez a személy meg fogja törni ezt a szövetséget, és tulajdonképpen az utolsó 7 éves időszak, ami ezzel az antikrisztusi szövetséggel kezdődik, ez lesz majd tulajdonképpen az utolsó 7 éves időszak a Földön, amelyben majd az Antikrisztus az újjáépült Babilonnal átveszi az uralmat és a hatalmat a Földnek egy bizonyos részén, vagy jelentős részén, és Izraelnek egy példátlan mértékű szenvedésen kell keresztül menni. Zakariás próféta könyve szerint Izraelnek kétharmada fog elpusztulni ebben az időszakban. Tehát sokkal többen fognak meghalni majd, mint a holokausznak az idején. Ezért fog Isten természet fölötti módon belenyúlni majd az eseményekbe, és például a jelenések 12-ben láthatjátok, hogy még a természet erői is össze fognak csapni, amikor Izraelnek a maradéka menekül Bokra térségébe, akkor a sátán próbálja elpusztítani őket ezzel a tipikus sár vagy vízlavinával, és a föld is megnyitja a száját, Isten megnyitja azt a térséget, és a vizet el fogja majd nyelni, és Izraelnek a maradéka így fog majd megmenekülni és bejutni, és akit jobban érdekel, a Zakariás 12-14-et, ha megnézitek, ez főleg az utolsó 7 évről szól, hogyan támadják meg Izraelt, hogyan lesz majd polgárháború Izraelben, hogyan fog megtérni Izrael, és ha majd esetleg eljutunk oda, akkor talán egy-két igét majd fogok ebből elővenni, de gyakorlatilag ez a menetrendje Istennek Izrael életében, hogy bár most fel vannak függesztve, bár most félre vannak téve, bár most nem népemnek nevezi őt az írás, ahogy Hóseás is mondja, és hosszú ideig élnek majd Izrael fiai, efód nélkül, fridláda nélkül, sok minden nélkül. Ez az az időszak, amelyben most benne vagyunk, és reménységünk szerint hamarosan visszajön az Úr, és elvisz bennünket. Ebbe reménykedünk, ez a mi legnagyobb örömünk és kiváltságunk. Ahogy mondtam, ez az utolsó 7 év nagyon határozottan minden bibliai profécia arról beszél, hogy ez Izraelről szól, Izraelnek a megtisztításáról, Izraelnek az ítéletéről szól. A Jeremiás proféta ezt például valahol Jákob nyomorúságának is hívja ezt az időszakot. Tehát ez az az időszak, amikor Isten véglegesen be fogja teljesíteni majd az ő kijelentéseit. És ha megnézitek a jelenések 12-t, ott van egy nagyon hangsúlyos kijelentés ezzel kapcsolatban, hogy amikor a sátánt levetik a második égből, és megérkezik a földre, és átadja a teljhatalmát a második 3,5 éves időszakban az Antikrisztusnak, akkor olvashatjuk róla először és utoljára, hogy hatalmas haraggal fog Izraelre támadni, mert tudja, hogy kevés ideje van. Tudja, hogy már nagyon kevés ideje van. Eddig nem tudta megállítani a 483 éves folyamatot, az első három és utolsó 3,5 évet sem, és a maradék 3,5 évet sem fogja majd tudni megállítani. Ez tehát Dániel 70 évhete, és van az ehhez kapcsolódó nemzetek fölötti uralmat, ami a látomásai, azon majd kicsikét később fogok beszélni. Hát ez a kulcs profécia a Szentírás értelmezése szempontjából, és hogyha ezt megjegyzitek, vagy ezt figyelembe veszitek, mikor tanulmányozzátok az írást, akkor tudni fogjátok, hogy melyek azok a proféciák, amelyek majd ebben az utolsó 7 éves időszakban fognak bekövetkezni, és például ezekre vonatkozik, hogy ama napok, azokban a napokban, az Úrnak a napja, a sötétség napja, a veszedelem napja, az ítélet napja, tehát számtalan ilyen ószövetségi profécia szól erről az időszakra, és azt is el kell mondani, hogy nem biztos, hogy mindegyiknek pontosan tudjuk, hogy hova helyezzük a nyomorúság kezdetére, a felére, a második felére, de azt lehet látni, hogy például nem messiás hívő zsidó rabbik is, csak az Ószövetség alapján hasonló forgatókönyvet vizionálnak az utolsó időkkel kapcsolatban, a messiás várással kapcsolatban, mint amit mi az Új Szövetségben a Jelenések könyve alapján értelmezünk. Ez csak azért is lehetséges, mert kb. 400 konkrét vagy inkonkrét utalás van ószövetségi proféciákra, kijelentésekre. Sokszor csak egy-egy szó vagy egy-egy mondat a meghatározott ige szakaszból. Jó, röviden tömören ennyi a 70 évfétről. Érthető volt? Akkor tudunk tovább menni, ha nem, akkor még bonyolítjuk egy kicsit. Tehát 483 éven túl vagyunk, Jézus a messiás kiirtatott, nincsen senkije, tehát nem kell Dombrovétnak hinni, hogy Mária Magdalénában megy a királyi vérvonal, meg ilyenek, tehát ilyen nincsen, mert határozottan le is van írva, hogy nem lesz senki, tehát Jézusnak nincsen utódja, nincs leszármazottja, nem mentek el Franciaországba Magdalénával, meg tehát semmilyen nincsen. Úgyhogy sok ilyen legenda van, meg mindent őriznek már. A lényeg az, hogy ezek a proféciák hajszál pontosan beteljesedtek. Az utolsó 7 év, amiről a Jelenések könyve is beszél, pontosan arról szól, az Antikrisztus, amikor megköti ezt a szövetséget. Nagy vita van egyébként arról, hogy egy valamilyen meglévő szövetséget megerősít, mert úgy olvashatjuk az igében, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget. Hát lehet, hogy egy korábbi szövetséget fog megerősíteni, amit Izrael védelmi céllal készített, vagy pedig egy teljesen új szövetséget fog adni, és ebben a bibliai proféciák alapján deklarálható, hogy benne lesz a Templomhegynek a valamilyen szintű önellenőrzés, ami jelenleg a Vakf, a Jordán templomi felügyelet alatt van, és benne van az áldozati rendszernek a továbbvitele, és pontosan ezt az áldozati rendszer fogja majd a 7 éves időszak közepén megszüntetni, ahogy mondtam, ekkor fog az Antikriszt, vagy a sátán levetetni a levegőikből a második 3,5 éves szakasz előtt pontosan, és az első dolga az lesz, hogy minden hatalmát átadja ennek az Antikrisztusnak, aki addig már egy elég komoly politikai karriert be fog futni, és az ő vezetésével fogja majd felszámolni ezt az áldozati rendszert. Ő maga fog beülni Isten templomába, hogy Isten gyanánt imádassa magát, és még vagy 10 esemény kapcsolódik hozzá, majd erről fogok beszélni a Jelenések könyve kapcsán még, és a végén pedig majd a pusztítóra fog szakadni a végzet, hogy olvashatjuk Dániel prófétánál, és a szó szerint azt szerepel, hogy valami el fogja söpörni, el fogja sodorni, tehát Isten fogja megsemmisíteni majd ezt az Antikrisztust, illetve az ő általa létrehozott rendszert. Itt hoztam egy érdekes képet, nem tudom, láttátok-e már. 2018. májusában, amikor Izrael állam 70 éves évfordulóját ünnepelik, akkor Trump bejelenti, hogy a nagykövetséget hova helyezik? Jeruzsálembe. És ahogy korábban mondtam már nektek a pár szolgálatommal ezelőtt, hogy Círuszt is minek nevezi az írás? Masiachnak, vagyis felkentnek. Hát ezért mondtam, hogy a zsidók nem biztos, hogy egy vallási vezetőt, vagy egy vallási messiást várnak, nekik a politikai is jó, és a kulcs azonban, hogy Jeruzsálem önrendelkezését megkapják, a templomot felépíthessék, és minden menjen úgy, ahogy gyakorlatilag Krisztus után 70-ben megállt az óra. Tehát ők tulajdonképpen erre várnak, és akkor adta ki a templom intézet, ez egy fél sékeles emlékérme, ez a templomi adónak a mintájára készült, és itten Trumpot Círusszal ábrázolják. És már akkor mondták, hogy Trumpot azért hasonlítják pont Círushoz, mert egyrészt a Jeruzsálemnek a fővárosi státuszát a nagykövetség oda vitelével megerősítette a zsidók számára, másrészt pedig egyre több olyan kijelentése van, vagy volt Trumpnak, ami arra utal, hogy valamilyen kompromisszumot létrehozna a templomhegyjel kapcsolatban, hogy esetleg a zsidók is elkezdjenek ismét áldozni. És az a legérdekesebb az egészben, hogyha ma történne például egy megegyezés, hogy ezt meg lehet csinálni, akkor 24 órán belül az ószövetségi áldozatokat Izrael azonnal tudná csinálni. Ugyanis van a templom intézet, amelyben már az összes áldozathoz szükséges, vérvételhez szükséges edények, kések, eszközök, hangszerek, minden megvan. Ki vannak választva a léviták, és a ruhák el vannak készítve. 24 órán belül hadrendbe tud állni idézőjelbe egy komplett ószövetségi típusú istentiszteleti rendszer Izraelben. 24 órán belül. Gondolkodás nélkül meg tudják, csak a jelre várnak, és éppen ezért nagyon érdekes lesz majd a következő napoknak az eseményei, és ahogy mondtam, itt is érdekes, hogy ez a 70 éves ciklus is itt kezdődik, és a zsidók is például a volt Szovjetunió területéről 1988-ban, amikor megkezdődik az enyhülés, a perestroika, a glasnosznak az időszaka, akkor kezdenek el tömegével aliázni Izraelbe, és mikor kezdődött a nagy szovjet akármi? 1918-ban. Szintén egy 70 éves időszakon vagyunk túl, és Izrael megint elkezd bizonyos dolgokat csinálni. Ez a 70-es szám, ahogy mondtam, ez nagyon sokszor visszatér Izraelnek a történelmében. Ez nem csak egy ilyen mítikus szám, hanem Isten szó szerint veszi a bizonyos események kapcsán a proféciákat. És hogy még biztosabbak legyünk az utolsó 7 évvel kapcsolatban, hogy ez valóban nem teljesedett még be. A jelenések könyvében hoztam egy párhuzamot. A Dániel 7.25 és a 12.7-ben is olvashatunk arról, hogy ez az utolsó 70 évhét, ez utolsó 70. évhét, ez két időszakra bomlik. Az ideig, időkig, fél ideig. Az időkig az a héberben úgy van, hogy kettő. Tehát arra használják, ami páros. Tehát a piros szemre, meg a fűre, vagy a kézre, amiből kettő van. Itt is ugyanez van, hogy egy, kettő, meg fél, az három és fél. A 9.27-ben olvashattuk az utolsó évhetet, vagy a 9.27-ben a hét felét, és a jelenések könyvében is ezt látjuk, hogy ideig, időkig, időnek a feléig, ugyanezt a kifejezést veszi át Dánieltől, de már megjelenik az 1260 nap. Ebből is látszik, hogy ez 42 hónap, tehát szintén holdévekben számol az utolsó időszakban Isten, és szintén ugyanebben a fejezetben jól lehet látni, hogy a 12. rész 6. versében olvashatjuk, hogy ez 1260 nap, és korábban, vagy később meg azt írja, hogy ez az ideig, időkig, időnek a feléig, tehát ez a 2-3,5 éves időszak lesz majd, ami még előttünk van és hátra van. Az első 3,5 év egy konszolidációs időszak, idézőjelve, amíg az Antikrisztus felépíti a hatalmát, kiépíti a bázisát, és a 7. évnek a közepén, 3,5-nél, amikor a sátán átadja neki a hatalmát, akkor, hogy mondtam, 8-10 esemény történik még ebben az időszakban, többek között a két tanúnak a likvidálása is, és egy borzalmas nagy üldözés, de erről majd a maga idejében fogunk beszélni. Hát jól lehet látni, hogy mind Dániel, mind János határozottan arról beszél, hogy Izraelnek van még egy 7 éves periódusa, amely még nem kezdődött el, még nem vagyunk benne. Ennek az első lépése majd egy 7 éves szövetségnek az aláírása lesz, ami többek között Izraelnek majd békét és biztonságot fog majd hozni, legalábbis ebben reménykednek. Ezért ilyen profétán láthatjuk, hogy a hadi kiadások csökkenése miatt egy még nagyobb prosperitása lesz majd Izrael államának, mert nem kell annyit költenie fegyverkezésre, de arról majd máskor. És akkor térjünk rá egy kicsikét, hogy Ézsaiás proféta hogyan látja ezt az utolsó évhetet, és mit is tanít erről. A Ézsaiás proféta könyvét többféleképpen fel lehet osztani, de itt a 28-tól a 33. részig terjedő igeszakaszban van két nagyon érdekes dolog. Az egyik az, hogy Isten szimbólumokban kezd el beszélni a néphez, ez mindig apokaliptikára utal. Általában a végidőkről szól tanítás, tehát minden apokaliptika profécia, de nem minden profécia apokaliptikus. Tehát ez a bogár-rovár probléma. Itt az a lényeg, hogy amikor Isten elkezd szimbólumokban beszélni, az apokaliptikus eseményekkel kapcsolatban, akkor mindig résen kell lenni, mert ott a szimbólumoknak nagyon komoly és mély jelentősége van. Az egyik ilyen, hogy a jajmondásokkal vezeti be ezt a pár fejezetet 28-33-ig, és tudjuk a jelenések könyvében is, hogy elkezdődnek majd az ítéletek a jajjal. Tehát a jelenések könyvében is van egy ilyen szakasz, ami a jaj ítéletek, és itt is Izraellel kapcsolatban ez szerepel, és a másik pedig, hogy itt elkezd olyan kódneveket használni, hogy Efraim részegei, akkor például a következő szakaszban olvashatjuk, hogy Jeruzsálemet Arielnek hívja például a Isten tűzhelyének. nevezi a Biblia, tehát nagyon sok ilyen profétikus kép van, majd ezt nézzétek meg, de a lényeg az, hogy ezzel a jajjal vezeti be Isten az utolsó időkről szóló egyik ilyen profétai szakaszt, és a történelmi előzménye ennek az volt, hogy északon Szíria felől, pontosabban az asszírok egy óriási támadást terveznek, hogy elfoglalják, és sikerül is nekik elfoglaljuk Izraelt, majd később délen Júda ellen vonulnak. Itt tudjuk, hogy természet fölötti módon menekül meg Ezékiás király Szanhéribbel szemben, de Izraelnek a vezetőit azt olvashatjuk, hogy a ige szakasznak az elején, a 28. résznek az elején, hogy egy szellemi mámor, egy szellemi részegség állapotába kerültek. Hát egyfelől volt egy fizikai részegség, és a Bibliában a részegség mindig a szellemi belátóképességnek a hiányát jelenti, és Izraelnek a vezetői az utolsó időkben is egy ilyen megtévesztés áldozatai lesznek, szellemi módon fognak megrészegülni, akár a hatalomtól, akár a pozíciótól, amelyet ez a szövetség majd részükre hozni fog, de alapvetően ez az ítélő képességnek a hiányát jelenti, és azt olvashattuk a felolvasott ige szakaszban, hogy ezek Jeruzsálem vezető férfiai voltak, hát olyan személyek voltak, akik döntöttek a város és a népnek a sorsáról. És itt nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy óriási szerepe van egy gyülekezetben a férfiaknak, a vezetőknek elsősorban, de a családban is a férfiaknak, hogy milyen döntést hoznak, milyen szövetségre lépnek, mibe viszik bele a családjukat, mibe viszik bele a gyülekezetet. A halál szövetségébe, az Istentől való eltávolodás szövetségébe, vagy pedig a Krisztusi szövetségbe viszik bele. Ez minden családfőnek és gyülekezeti vezetőknek mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen döntést hoznak, azzal előre viszik Isten munkáját, Isten akaratának megfelelően csinálják a dolgokat, vagy pedig Isten ellenes dolgokat fognak tenni. Két kifejezést olvashatunk itt. Az egyik az, hogy szövetség a halállal, a másik pedig a Seollal egy szerződés. Itt a halállal és a pokollal, vagy a Seollal történik egy szövetségkötés, amit Izrael vezetői meghoznak. Történelmi háttere annyit, hogy ezt Egyiptommal akarják megkötni, hogy Egyiptom majd biztos meg fogja őket majd védeni Asszíriával szemben, de tudjuk, hogy ez nem következett be, és Egyiptomban a halálkultusz az egyik legfontosabb kultusz volt. De ami a legérdekesebb az, hogy azt mondja az írás, hogy ez a halál és a pokollal kötött szövetség, amelyet majd látni fogjuk a proféciákban, a végidőkben meghoz Izrael, egy óriási kataklizmákat fog a Földön végrehajtani. Ha belegondoltok abba, hogy ahogy mondtam, elkezdődik a jelenések könyve, a Jézusban mutatkozik a hét gyülekezet, aztán a 4.-5. fejezet a trónterem, és a 6. fejezetben olvashatjuk, hogy elkezdik feltörni a 4 pecsétet. És mi a 4. pecsét? Milyen lovas érkezik? A halál, akit követ a pokol. Tehát amikor Izrael ezt a szövetséget aláírja, Izraelnek a vezetői aláírják ezt a szövetséget az Antikrisztussal, a szellemvilágban elszabadulnak az ítéletek. És elkezdődik a 7 éves nyomorúság. Pontosan azért, mert ezt a halál és a pokol szövetségét rászabadítják az emberiségre. Ők jót akarnak ettől remélni, de beindítják a pecséteknek az ítéletét, és pontosan ezért kezdődik ezzel a ige szakasszal. És nagyon furcsa, hogy míg a halállal való szövetséget, itt a klasszikus bőrit kifejezést használja, ami a görögben a diatitéké és a diatitémáj, addig a második kifejezésben a Seollal viszont szerződést kötnek, itt viszont a Hozeh kifejezés van, ami a látásra vonatkozik. Ezt a prófétai látásra használja csak és kizárólag az Ószövetség. Mit jelent ez? Hogy valószínűleg vagy valamilyen megtévesztés, vagy hamis proféciák által Izrael vezetői bele fognak menni ebbe a 7 éves szerződésbe. Mert azt hiszik, hogy nagyon jó, vizionálják a nagyszerű jövőt, a békességet, a biztonságot, a templomhegyet, az áldozatokat, Izraelbe békesség, nyugalom lesz, látszólag így is van. Erről valószínűleg kapnak egy látást, vagy lesz valamilyen hamis látásuk ezzel kapcsolatban, és emlékeztek rá a 2 Tesszalonika 2-ben már mondtam, mondjuk az Antikrisztus elérkezik, hogyan érkezik meg a sátán minden jelével, hazugságával, csodájával. Természet fölötti módon fogja megtéveszteni Izraelnek a vezetőit ebben az időszakban, és amit látszólag jónak gondolnak a halál és a pokolnak a szövetségét, ők úgy gondolják, hogy teljesen jó dolog lesz, de holott pontosan az ellenkezője fog történni, egy borzalmas szenvedés fog rázódulni, nem csak a teremtett világra, hanem Izrael is a x ezer éves történelme során a legmélyebb válságba kerül, és azt mondják még itt nagy kevélyen ezek a csúfolódó férfiak, hogy a hazugságba rejtőzünk el, meg a családságot választottuk oltalmunkul, vagyis teljesen áldozatai lesznek ennek a megtévesztésnek, amelyben részesülni fognak. És maga a hazugság kifejezés azért érdekes a héberben, mert az egyik jelentése az neki, hogy illúzió. Azt jelenti a héber szó, hogy valamilyen fikció, egy illúzió. Hát valami hamis dologba rángatják magukat, mert azt hiszik, hogy ez biztos, hogy jó lesz. És mégis azt látjuk majd, ahogy mondtam, Zakariás 12-től 14-ig, hogy komoly problémával fognak kerülni, és a csalás pedig hamisságot, megtévesztést, kétszínűséget jelent, és ez az egész, úgymond jó világ Izraelre 3,5 évig fog tartani. 3,5 év után viszont, ahogy mondtam, hatalmas pusztítás fogja majd érni Izraelt, és a jelszó éppen ezért lesz majd a béke és a biztonság, mert Izrael ezért nagyon sok mindent fel fog majd adni, és majd ezért kell Istennek többek között természet fölötti módon beavatkozni, például Gog és Magog támadása során, mert Izrael gyakorlatilag védtelen lesz a valami viszonylagos leszerelés és a békeszerződés miatt, és Isten ezért fog majd természet fölötti módon beavatkozni, hogy felszámolja Gog és Magognak a seregét. És pontosan az, hogy Izraelnek a vezetői ebben reménykedtek, hogy békesség és biztonság lesz. Isten ennek ellenére azt mondja, hogy egy óriási pusztulás fog majd jönni erre a nemzetre. Tehát Ézsaiás világosan látta ezt a dolgot, és van még két kijelentés. A szövetség megtörése kapcsán, amiről beszéltem, hogy a 3,5 év a hét felénél megtöri a szövetséget. A Zsoltárok 55-21-22-ben, majd nézzétek meg, hogy amikor ilyen utolsó időkről szóló proféciákat olvastok, és találtok a Bibliában, akkor sokszor előtte meg utána azt veszitek észre, hogy nem teljesen összefüggéseiben van az ige szakasz. Ez pontosan azért van, mert Dávid is, ahogy mondtam, profétai kenet alatt írta a Zsoltárait, és nagyon sokszor nem is tudta, hogy kiről ír, vagy mikor, kivel kapcsolatban éppen szerez egy dalt, vagy Haman, Eszáf és Jedutun, meg társai. Éppen ezért, itt is, ha megnézzétek az 55. Zsoltár 21-22. versét, akkor előtte meg utána nem teljesen kompatibilis a kijelentés egymással, pontosan azért, mert itt volt egy törés a kijelentésbe. Itt például azt olvashatjuk az 55-21-22-ben, kezet emelt a vele békességben levőkre, megszegte szövetségét. A vajnál is simább a szája, de szívében háborúságban, beszéde lágyabb az olajnál, pedig kivont kard az. Emlékeztek, mikor az Antikrisztusnak beszéltem a pszichogramjáról, beszéltem arról, hogy milyen jó beszédkészsége van neki, milyen jó kommunikátor, milyen jó előadó, milyen jól tud beszélni. Na, itt is erről van szó, hogy a vele szövetségben lévőkre kezet emel, itt is ez fog történni, hogy Izraellel szövetségben van, és kezet fog majd emelni Izraelre, és a beszéde az ájtag lágyabb, mint az olajt, pedig kivont kard az. Tehát ez a szövetség megtörése itt szerepel. A másik, Ézsaiás 33:7-9. Íme vitézeik ottkint kiáltoznak, a béke követei keservesen sírnak. Puszták az országutak, az utakon már nem jár senki. Megszegte a szövetséget, lenézte a városokat, nem gondolt az emberrel. Sír és elhávad a föld, megszégyenült, fonnyarozik a Libánon, olyan lett Sáron, mint a puszta lombja, vesztett a Básán és a Kármel. Itt arról van szó, hogy ezek Izraelnek nagyobb tájegységei, vagyis ennek a szövetségnek a megtörése kapcsán, amikor megszegik ezt a szövetséget, akkor Izraelre olyan pusztulás fog jönni, hogy az addigi virágzó gazdaság és nagyon sok minden, többek között a égből érkező csapások miatt is, Izrael gyakorlatilag le fog így nullázódni, tehát egy borzalmas pusztulás fog következni az országra, és még a béke követei is keservesen sírnak, mert végre tető alá tudtak hozni egy szövetséget a Közel-Keleten, a látszólagos béke reményében, de hát látszik, ahogy mondtam, 3,5 év után ez a fajta béke nagyon törékenyé válik, és az Antikrisztus szándékkal meg is fogja semmisíteni, és Izraelben egy ilyen komoly pusztulás lesz. Nem véletlen, hogy az Antikrisztus időszaknak a végén, mikor a utolsó nap is lejár a 7 évből, és visszatér Jézus, utána még lesz egy 75 napos átmeneti időszak, míg a messiás rehabilitálni fogja egész Izraelt, ihatóvá teszi a holtengernek a vizét, a templomban megindulnak az áldozatok, stb., illetve a földet is rendbe fogja majd rakni. Tehát nem véletlen, hogy akkora pusztulás lesz, hogy a messiásnak külön programja lesz ezzel kapcsolatban, és jobban fogja végezni, mint a környezetvédők ezt a dolgot. Hósás 13-14 egy nagyon fontos kijelentés, az új szövetségből is ismerjük. Megváltom őket a Seol hatalmából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tömisedő halál, hol van a fullákon Seol? A részvét rejtve van előlem. Istennek az a terve, hogy ebből a rossz szövetségből megváltsa az ő népét. Istennek ez a terve, hogy a halál és a pokol szövetségéből kihozza az ő népét, és hogy a részvét rejtve van előtte, ez nagyon világos, az antikrisztusi birodalmat teljesen fel fogja számolni. Elegyítetlenül fog majd Isten haragja kitöltetni mindazokra, akik kollaborálnak majd ezzel a rendszerrel az utolsó 3,5 éves időszakban. Tehát Isten be fog avatkozni nagyon radikálisan és erőteljesen, és fel fogja számolni majd ezt a fajta szövetséget, ahogy olvashattuk is ebben a dologban. Ezért így szól az én Istenem az Úr, íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. Aki hisz, az nem fut el. A jogosságot mérőkötélé tettem, és az igazságot szintezővé, jégeső söpél a hazugság oltalmát, víz önti el a rejtek helyét. Semmivé lesz a halállal kötött szövetségetek, és nem áll meg a sírral való egyességetek. Ha jön az ostorozó áradat, elsodort titeket, ahányszor csak eljön, elragadt titeket, mert eljön minden reggel, meg nappal is, éjszaka is, borzalom megérteni ezt a kijelentést. Ez tehát Istennek a válasza erre a szövetségre, hogy Izrael, ahogy mondtam, ezzel a szövetséggel egy hatalmas galibát hoz magára is az egész földet tulajdonképpen, de Istennek van egy terve. Hát Istennek mindig van egy BC terve ezzel a dologgal szemben, és a legfontosabb válasz az, hogy mit csinál Isten? Le fog tenni egy szegletkövet. És itt van a nagy kérdése majd ez lesz Izraelnek, hogy a messiási szövetséget válasz ebben az időszakban, amit a két tanú fog majd képviselni, és a 144 ezer elpecsételt, vagy pedig belelépnek ebbe a szövetségbe, és azt olvashattuk a Dániel 9.27-ben, hogy sokakkal szövetséget köt egy hétre. Nem mindenkivel, sokakkal. De sok izraeli fogja majd választani a pokol és halál szövetségét, viszont aki ezt a drága szegletkövet választja, az egy biztos és egy stabil alapot fog kapni az életében. És az elmúlt alkalommal már beszéltem arra, hogy a kiengeszteltetik a hamissága Izraelnek. Itt is megjelenik ez a kifejezés, a semmivé lesz a halállal kötött szövetségetek. Itt a kafár kifejezés van, az engesztelés, vagyis Isten Izraelnek ezt a végső bűnét, amiről az elmúlt alkalommal beszéltem, hogy belép ebbe a hamis szövetségbe, engesztelő áldozattal fogja megsemmisíteni. És Krisztusnak a vére kellett ahhoz is, és kell ahhoz, hogy ez a fajta szövetség teljes mértékben minden következményétől mentes legyen Izrael, és be tudjon lépni majd az 1000 éves királyságba. És nagyon érdekes itt a kijelentés szó is, mert szó szerint híradást jelent. Vagyis az izraeli sajtó azzal lesz tele, hogy mikor mi ment tönkre minden nap az országban. És borzalom megérteni ezt a tanítást, amikor holtestek fognak heverni az utcákon, polgárháború lesz Izraelben, tönkre megy a mezőgazdaság, tönkre megy az infrastruktúra, egy csomó minden tönkre fog menni, óriási üldözés lesz, és nap mint nap ezek fognak szerepelni majd a híradásban. És emlékezhettek, hogy amikor Jézus is beszél az utolsó időkkel kapcsolatban, akkor mit mond az akkor élő embereknek? Ne ijedjetek meg, hogyha halljátok a hírt, hogy egyik várostől a másikra, uralkodóra. Tehát ebben is megjelenik ez a dolog, hogy a világ hírei tele lesznek majd ezekkel a borzalmakkal, amelyek majd ebben az időben lesznek, és hogy mondtam, ez a 7 éves szövetség lesz az, ami elindítja majd az apokaliptikus eseményeket, tehát egy borzalmas időszak fog erre a világra következni, és nem véletlenül az úrnapját pozitív jelzőben nem nagyon lehet olvasni a Ószövetségben az úrnapjával kapcsolatban, és az sem véletlen, hogy az új szövetség ezt viszont Isten haragjának a napjának, haragjának az idejének, Isten nagy haragjának a napjának nevezi, viszont az új szövetség egyházról legalább 5 helyen olvassuk azt, hogy például nem haragra rendelt bennünket az Isten, hogy megmentsen bennünket amaz eljövendő haragtól. Számtalan ilyen profécia van, hogy Isten nem akarja az egyházat belevinni ebbe az időszakba, mert a bűneinek a büntetését mi már Krisztusban megkaptuk. Izrael még előtte áll ezeknek az eseményeknek. Krisztus a kősziklánk, csak röviden, hogy a Bibliában milyen sok és gazdag szimbólumrendszer van, itt is olvashattuk ezt a Sionba letett alapot, ezt az erős kősziklát. Nem veszük végig, csak felsorolom. Először is Krisztus volt a kőszikla a pusztában. A zsidóság számára először megütközés követett, megbotlottak benne ebbe a próbakőbe, amiről itt olvashattunk, elvetették a messiást. Izraelnek a második eljövetele akkor egy zárókő lesz, amikor Jézus meg fog jelenni fizikai valójában. A pogány birodalmak számára ítélet, Dániel 2.34, ez a lezúduló kő, ami megsemmisíti majd ezt a birodalmat. A messiási királyság, amely betölti a földet, miután elsöpörte ezt a rendszert. A hitetlenek számára az ítéletköve lesz majd, rá fog esni az szétmorzsolja, az eklézsia számára pedig alap és szegletkő, tehát csak a kővel kapcsolatban minimum ennyi szimbólumrendszer van a Szentírásban, és ezért fontos, hogy mi is Krisztusban legyünk, krisztusi alappal rendelkezzünk, mert ha benne vagyunk, akkor nem fogunk megszégyenülni, és nem fogunk futni sem ezzel kapcsolatban. Péter apostol és Pál is beszél erről. És végezetül pedig néhány proféciát megnéznénk a 20. századdal kapcsolatban. Van egy csomó, de most én csak 6 fontosat emeltem ki, hogy lássuk azt, hogy Isten elkezdte Izraelnek a helyreállítását. Ha nagy premier plánból nézzük, akkor azt látjuk, hogy a csontok kezdenek összeilleszkedni, a hús is kezd már visszajön Izraelbe, már még szellem nincs bennük, ez majd később lesz a megtérésük után. De hogy Izrael kezd visszamenni a pályára, ezzel kapcsolatban számtalan profécia és kijelentés van. És nézzük csak a 20. századot nézzük. Ézsaiás 11-12. Zászlót emel a népek előtt, és összegyűjti Izrael elszélett fiait, egybegyűjti Júda szétszórt leányait a föld 4 széléről. Itt a mi fordításunkban a zászló szó szerepel, az új fordítású Bibliában úgy szerepel, hogy jel lesz a nemzeteknek. Mind a kettő fordítás pontos, de az alapjelentés a mai héberben például ez csodát jelent. Tehát az, hogy Isten összegyűjti az ő népét a föld 4 széléről, és 2000 év után ismét van egy állam, az maga egy csoda. Ilyen nincs a történelemben még egy. Egy nagyon érdekes héber szó van itt a csodával kapcsolatban. És honnan tudjuk, hogy ez nem a babiloni vagy az asszír fogságra vonatkozik, hogy honnan gyűjti össze? A föld 4 széléről. Ebből tudjuk, hogy ez végidőkről szóló profécia, mert a babiloni fogságból visszatértek Babilont említeni, ha északföldjéről, akkor északot említi, de ha a föld 4 széléről, akkor a szétszóródott zsidóságról van szó, a diaszpóráról, és Isten így gyűjtötte össze a szétszór leányait. Ézsaiás 66-8. Ki hallott ilyet, mint ez? Ki látott ehhez hasonlót, vagy olyan egy ország egy nap alatt jön világra, és egy nép csak úgy egyszerre születik, hiszen alig vajudott Sion, és már meg is szülte a fiait. Gyakorlatilag Izrael állama az ott élő zsidóság létszámát tekintve is egyik pillanatra a másikra született meg. Mindig húzták, kicsit tolták az időt, még a szovjetek is megszavazták 47-ben az állam megalakulását, azt mondták, hogy kommunista ország lesz, ezt nyilván benézték. De Amerika komolyan támogatta ezt a projektet, és nyilván az arab országok ezt nem támogatták, de gyakorlatilag 48. május 14-én szinte egyik napról a másikra megalakult Izraelnek az állama, a fügefa elkezdett gyökeret ereszteni és megvirágozni, és azt látjuk, hogy hiszen alig vajudott Sion már is megszülte a fiait, és ez egy gyors szülés volt, ez pillanatok alatt elment a magzatvíznek minden, és már meg is született Sion, és nagyon érdekes, amikor ki akarják kiáltani Izraelnek az államát május 14-én, a kikiáltás előtt azt hiszem egy vagy két órában jöttek rá, hogy nincs neve az országnak. Akkor gondolkoztak, hogy mi legyen az ország neve. Nem tudták, mert most Medinát Izraelnek, tehát Izrael államának hívják, de akartak előbb Júdeát mondani, akarták Cionnak hívni, sok mindent akartak, de aztán végül megállapodtak Izrael földjében. Tehát olyan gyorsan született meg az ország, hogy még akkor kitalálnak, hogy is fogják egyáltalán elnevezni, mert annyira hirtelen történtek az események, aztán belépünk majd az első arab-izraeli háborúba, de ez más proféciának a kérdésköre. Aztán Izrael felépítése. Hazahozom a fogságból népemet Izraelt, fölépítik az elpusztult városokat, és azokban fognak lakni. Szőlőket ültetnek, és inni fogják azok borát, kerteket művelnek, és enni fogják azok gyümölcsét. Elültetem őket a földjükbe, és többé nem szaggatják ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened, Amosz 9:14-15. Honnan tudjuk azt, hogy ez a végidőkről szóló profécia? Onnan tudjuk, hogy elültetem őket a földjükbe, és többé nem szaggatják ki. Ez a babiloni fogság után nem lett volna igaz, mert tudjuk, hogy Izrael Krisztus után 70-ben megszűnik létezni. Hát ez egy olyan profécia, olyan időszakra vonatkozik, amikor Izraelnek a jog folytonossága mindvégig meg fog maradni, és ez csak 1948 óta lehetséges. És nagyon érdekes, hogy az Izrael megalakulása előtt, meg amíg be nem népesítették, gyakorlatilag egy ilyen sivatagos, mocsaras, ilyen puszta hely volt, nagyon kevés lakott, lakható város volt, és Izrael gyakorlatilag 70 év alatt teljesen felépítette ezt az országot, és az egyik legvirágzóbb gazdasága van a földön. Nagyon az öntözéses földművelést is, ezt a csepegtető öntözést, meg egy csomó ilyen dolgot ők találtak ki, nagyon innovatívak és nagyon jó találmányokkal rendelkeznek, és azt mondja Isten, hogy szőlőket ültetnek, inni fogják azok borát, kertet művelnek, enni fogják annak gyümölcsét, vagyis erre a fajta prosperitásra utal ez a profécia, és ez szintén 48 után következett be. Tel Aviv is egy kis pici falu volt még az 1800-as évek végén, most pedig Izrael államnak a úgymond a kvázi az ENSZ számára a fővárosa, és többek között magyar alapítói is voltak ennek a városnak, most pedig az egyik legnagyobb ilyen város. Jelenések 11.1.2, és adtak nekem veszőhöz hasonló nátszálat és angyalát valamellém, és ezt mondta, kelj fel és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem mérd, mert a pogányoknak aratott, és a Szentváros tapodják 42 hónapig. Itt arról van szó, hogy a templom, az áldozat működik, és ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, Jeruzsálemnek izraeli kézben kell lennie. Most a 48-as felosztáskor, ez felosztásánál Izrael nemzetközi város lett, és gyakorlatilag Izraelnek egy nagyon kis pici kis dolog jutott a óvárosból, elsősorban a zsidó negyed, illetve a Skopos hegyen egy kis enklávé, ott is elég sok harc és galiba volt. Itt viszont azt látjuk, hogy 1967-es háborúban Izrael visszafoglalja Jeruzsálemet, és utána a város teljesen izraeli kézre kerül, és ahogy mondtam, a háborúság elkerülése miatt a templomhegynek a mecseteit, azt a jordáni vakf, a jordán templomhatóság felügyeli mind a mai napig. Tehát Jeruzsálemnek a visszafoglalása is beleilleszkedik ebbe a dologba, hogy izraeli kézen kell lennie, és korábban ez a profécia nem teljesedhetett volna be, csak hogyha Jeruzsálem ismét izraeli kézen van. Aztán Ezékiel 38.8. Sok idő múlva, itt Gog és Magogról van szó, utasítanak téged, esztendők múltán bemész arra a földre, amely a fegyvertől már megnyugodott, és amelynek lakói a többi nép közül gyűltek egybe, Izrael hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. E nemzet a népek közül került ki, és azóta biztonságban laknak valamennyien. Mit olvashatunk, hogy Izrael összegyűlt a népek közül, és Gog és Magog fel fog vonulni Izraelnek a hegyeire. Most a probléma az, hogy 1967-ig, bár Izrael állama megvolt, a hegyek nem voltak a birtokában, kb. 3-4%-nyi hegyvidéket birtokolt az ősi izraeli területekből, viszont a Gog és Magog profécia alapján, amikor azt látjuk, hogy Izraelt meg fogják támadni, akkor Izrael hegyein fognak összegyűlni és csoportosulni, és 1967-ben a hatnapos háború 5. és 6. napján Eliézer tábornok és társai felszámolják a Golán Mazsinyot vonalat, és elfoglalják a Golán fennsíkot, onnan folyamatosan lövöldözték a kibucot és a különböző izraeli termőterületeket, és 80 kilométerre Damaszkusztól állnak meg a 6. napon, és ezzel Izraelnek a kiterjedése elérte a tulajdonképpen a mostani maximumát. Ekkor mondták a rabbik, hogy Isten 6 nap alatt visszafoglalta Izraelt, a 7. pedig megpihent. Így fogalmazzák a 6 napos háborúval kapcsolatos dolgot. Mindjárt mutatok erről majd egy térképet, de nézzünk még egy utolsó diát. Ezékiel 38.11.12, és mondta, felmegyek a nyílt földre, jövök azokra, akik nyugodalomban vannak és bátorságosan laknak, kik laknak mindnyájan kőfalkerítés nélkül, sem zárjuk, sem kapujuk nincs nekik, hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen, a nép ellen, amely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez, és lakozik a földnek a köldökén. Mi okozza, hogy ebben az igeversben is, és ebben is olvashatjuk arról, hogy a fegyvertől megnyugodott és békesség van. Miért mondja ezt a profécia? Mert Izrael kötött egy 7 éves szövetséget, hogy békesség és biztonság lesz, garantálják számára a békét és a biztonságot, és éppen ezért Izrael hatalmas jószágot és gazdagságot szerez, mert a hadipari kiadások nagy részét infrastruktúrába fogja áthelyezni, a gazdaságát fogja majd vele gyarapítani, és pontosan ez a gazdagság lesz majd az egyik kiváltó oka annak, hogy ez a Gog és Magog szövetsége meg fogja majd támadni Izraelt abban az időszakban, amikor a 7 éves időszak valószínűleg az első felében fog ez majd bekövetkezni. Hát csak nagyon röviden ez a 6 profécia, ami az elmúlt 70 évben, 100 évben a szemünk láttára teljesedett be, és ahogy mondtam, nagyon sok profécia van még ezzel kapcsolatban. Ha megnézzétek például Ezékiel könyvét, azt hiszem a 18 és a 22. fejezetben olvashattok a holokausztról például, Szofóniás 2-ben olvashattok szintén az egybegyűjtésről, ott a héber kifejezés is erre vonatkozik, de ha megnézitek például a 17. részt Ézsaiásba, ott Szíria pusztulásáról van szó, most Damaszkusz kapcsán, ez amúgy is egy érdekes kérdés, az Ézsaiás 13-14-ben, vagy a Jeremiás 50-51-ben Babilon pusztulása, tehát számtalan profécia van még, amiről lehetne most beszélni, vagy még egy kicsikét kifejteni, de ahogy mondtam, ezt inkább rátok bízom, hogy otthon tanulmányozzátok majd ezeket az igéket. És végül nagyon is egyszerű a hegyekkel kapcsolatban, hogy ez az úgynevezett Ciszjordán térség, amit egészen Jeruzsálemig, ha megnézzük, ez Jordán fennhatóság alatt volt 67-ig, és a 67-es háborúban Mordechai Gur tábornok a ejtőernyésével elfoglalja Jeruzsálemet és a templomhegyet, Nárkész tábornok pedig a júdai hegyekből kiszorítja a Jordán hadsereget a Jordánon túl, az arab légiót felszámolják, és ez a térség, Samária, ami itt van egészen itt a Golán fennsíkig, ezek visszakerülnek Izraelnek a tulajdonába a 67-es háborúba, és innentől kezdve Izraelnek a hegyei ismét az állam, Izrael állam tulajdonában vannak, és itt fog majd felvonulni majd valahol észak felől majd ez a Gog és Magog serege, és ha megnézitek akár Jeremiás prófétát, akár Ézsaiás prófétát, többen is utalnak egy észak felől jövő veszedelemről, és ezek mind erre az időszakra vonatkoznak, amikor északról be fognak törni majd Izraelbe ezek a seregek, és majd Isten ezeken a hegyeken fogja majd természet fölötti módon felszámolni ezt a hadsereget, és vélhetően ez lesz majd az oka annak, hogy az Antikrisztus fogja majd ezt a győzelmet magának tulajdonítani, és ezzel fogja majd legitimizálni a trónigényét Izraelre, illetve a vallásos és isteni imádatát, hogy ez majd be fog következni. Hát láthatjuk, hogy eléggé izgalmas profétai időszakban vagyunk, és hogy mondtam, sok profécia foglalkozik ezzel az időszakkal, bátorítalak is benneteket, hogy foglalkozzatok ezzel, mert még egy 7 éves időszak előttünk van. És hogy az előző szolgálatomban mondtam, hogy az egyháznak az a dolga, hogy imádkozhassunk, hogy kimenekedhessünk mindazokból, amik erre a földre következni fognak. Ez a mi felelősségünk, hogy imádkozzunk, álljunk rá a krisztusi alapra, és ha jön a pusztulás vagy a nehézség, mi pedig találkozunk az Úrral. Amen. És a következő folytatásban pedig majd az Antikrisztus munkája a nemzetekben következik. Megnézzük, hogy milyen globális előkészületek vannak új Babilon felemelkedéséhez. Ha az Úr megsegít, ezt talán 2-3 részben sikerül megoldanom, ha nem, akkor picikét túlmegyünk rajta, de ez fontos, hogy megértsük, hogy ami napjainkban zajlik esemény, annak milyen összetevői vannak, és majd segítségé hívjuk majd megint Dániel prófétának a kijelentéseit. Amen.